tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 16. szemeszterének harmadik előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Garab Győző. 1948. január 1-én született Szomódon. Középiskolai tanulmányait a Tatai Ötvös Gimnáziumban végezte. Szegeden szerzett fizikus diplomát 1971-ben. Ugyanebben az évben csatlakozott az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének fotoszintézis munkacsoportjához, melynek 1987 óta a vezetője. 1992-ben biológiai tudományok doktora címet szerzett. Három hazai doktori iskola törzs tagja, illetve tagja. Jelenleg doktorandusztaival együtt 19 doktorandusz témavezetője, illetve társ témavezetője. Főkutatási területe a fotoszintetikus membránok szerkezete, spektroszkópiája és funkciói. Monográfiákban és referált nemzetközi folyóiratokban több mint 200 közleménye jelent meg. Két monográfia szerkesztője, 6 magyar, illetve nemzetközi szabadalom társ feltalálója. Alapító ügyvezetője a Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft.-nek. Külföldön az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban és a Szovjetunióban összesen mintegy 5 évet dolgozott vendégkutatóként és vendégprofesszorként. Több nemzetközi kongresszus munkaértekezlet és iskola elnöke, főtitkára, illetve szervezője. Az elmúlt években betöltött főbb társadalmi és szakmai funkciói, a Magyar Biofizikai Társaság alelnöke, főtitkára, a Nemzetközi Fotoszintézis Társaság európai képviselője, az Európai Tudományos Alap Biophysics of Photosynthesis Program magyarországi koordinátora, a Fotoszintézis Alapítvány alapító elnöke. Felkérem Garab Győző tudományos tanácsadó urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bevezetést és a bemutatást. Tisztelt hallgatóság, ahogy tetszenek látni, mai előadásom címe a Élet a fényből. Miért választottam ezt a címet? Azt is tetszenek tudni, feltehetőleg, ez már itt vélhetőleg elhangzott, hogy 2015-öt az Európai Fizikai Társaságok Szövetségének javaslatára az ENSZ a fény nemzetközi évének nyilvánította. Az ember ránéz erre a honlapra, akkor azonnal szemébe ötlik a kérdés, why light matters? Miért fontos számunkra a fény? És itt a válasz, az első mondat, ez azért sokáig folytatódik, számos oka van ennek, de az első mondat, ami számomra különösen érdekes, illetve a mai előadás szempontjából, on the most fundamental level, through photosynthesis, light is necessary to the existence of life itself. Tehát ez azt mondja, hogy a legalapvetőbb szinten a fotoszintézis révén a fény nélkülözhetetlen az élet szempontjából. Ha úgy tetszik, akkor a fénynek köszönhetjük az életet. Hát az előadásom is nagyjából e körül a téma körül fog forogni. Mint ahogy elhangzott, én több mint 4 évtizede foglalkozom fotoszintézissel, és főként a fotoszintézis molekuláris mechanizmusaival. Mi sem lenne könnyebb tehát nekem most annál, mint hogy a fotoszintézis molekuláris mechanizmusairól egy közel 1 órás előadást tartsak. De nem azt fogom tenni, hanem a fotoszintézisnek és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek azon körével fogok elsősorban foglalkozni, amelyek a szűk szakmán túlmutatnak, és amik azt gondolom, hogy nagyon sokunknak érdekes lehet. Nevezetesen leginkább a globális aspektusokkal, ami természetesen globális és lokális egyaránt, tehát mindannyiunk életét egyformán befolyásolja. A baloldali kép az a bakteriális reakciócentrum képét mutatja, ennek a szerkezetét, ennek a felfedezéséért, ami egy nagyon nagy áttörés volt a membrán biofizikában is, Michael Deisenhofer és Huber 1988-ban Nobel-díjat kapott. A jobboldali kép pedig azt mutatja, hogy ami egy NASA felvétel, igazából több hónapos, illetve több éves átlagot mutat, hogy a klorofil mennyire meghatározza a Földünk arculatát. Tehát itt a klorofil koncentrációja van egy színkóddal ábrázolva, és lehet látni, hogy egyes területek kivételével, mondjuk a sivatagi területek kivételével a klorofil lényegében az egész Földet beteríti. Általában is, ugye, tehát a fotoszintézis alapegyenletét lehet itt látni, ami rendkívül egyszerű, ami lényegében semmit nem mond a fotoszintézis molekuláris mechanizmusairól, és arról, hogy valójában hogy is játszódik ez le. Tehát vízből és széndioxidból fény segítségével cukormolekulák és oxigén keletkezik. Ez egyúttal indokolja azt, hogyha azt a kijelentést teszem, hogy a fotoszintézis teremtette meg az oxigéndús atmoszférát, erre még majd visszatérek, és a teljes bioszférát táplálékkal látja el. Az előadásomban a következő témákat fogom érinteni. Az oxigénben dús atmoszféra kialakulásáról fogok először beszélni, az evolúciós lépésekről, tehát bemutatva azt, hogy hogyan is változtatta meg a fotoszintézis a Föld egészének a kinézetét. A biogeokémiai ciklusokról fogok ezek után beszélni, ez úgy önmagában leírja, hogy mi is ez, tehát olyan ciklusokról, amik az egész, tehát kémiai és biológiai ciklusokról, ami a geológiai felületet is érinti. Azután az energiaigényről, az emberi társadalom energiaigényéről, ipari civilizációról és a globális változásokról, erről elég hosszan akarok beszélni, alternatív energiaforrásokról, és végül a fotoszintézis alapmechanizmusairól, és azt megmutatni, hogy miért fontos ezeknek a tanulmányozása, illetve milyen lehetséges beavatkozási pontok vannak, milyen bioinspirált lehetőségek vannak, amiket ki tudunk használni, vagy biomimetikus technológiákat tudunk kidolgozni. Nagyon örülök neki, hogy itt nagyon nagy számban fiatalok vannak. Természetesen a hallgatók, tehát nem az egyetemi hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm itt, de azért örülök, hogy nagy számban fiatalok vannak itt jelen, mert amiről én itt beszélek, jól lehet, elég sokat lehet ezekről hallani nap mint nap televízióban, rádióban, manapság már, hosszú éveken keresztül nagyon keveset hallottunk róla. Az mindannyiunk életét érinti, de nem csak, hogy mindannyiunk életét érinti, hanem igazából számos olyan probléma vetődik itt majd föl, illetve remélem, hogy ezen majd sikerül néhányuknak elgondolkodni, amik látszólag természettudományos problémák, de egyébként úgy tetszik, az életünk minden részébe beleavatkoznak. Tehát igazából ezeket a problémákat ennek a generációnak kell majd megoldania, akármennyire is fájdalmasnak tűnik ez most számunkra, vagy önök számára, de ezekkel a problémákkal önöknek kell szembenézni, ez szinte 100%-os. A másik pedig az, hogy ezek a problémák olyan sokrétűek, hogy itt nem csak a természettudósokra vár a feladat, hanem a pedagógusokra, orvosokra, társadalomtudósokra, politikusokra, az utcaemberére, mindenkire. Hát ennyit előzetesben. Akkor egy picikét nézzünk bele, hogy milyen is volt a Föld légköre, és hogyan alakult ki a bioszféra ezen belül. Hát a Föld első légköréről nagyon keveset tudunk, a második légkörről arról tudjuk, hogy igazából az durván egy ilyen 4 milliárd évvel ezelőtti légkörről beszélünk, az teljes mértékben úgy mondjuk, hogy reduktív volt, tehát oxigén szabad légkörű oxigén egyáltalán nem volt jelen, hidrogén, széndioxid, szénmonoxid és metán uralta azt a légkört. Körülbelül 3,5 milliárd évvel ezelőtt, 3-3,5, ennek a pontos idejét nem lehet tudni, megjelentek a kék moszatok. Korábban már jelentek meg fotoszintetikus baktériumok, de ezek még oxigénfejlődésre nem voltak képesek. Tehát a kék moszatok vagy cianobaktériumok jelentek meg durván 3 milliárd évvel ezelőtt. Ezek elkezdték termelni az oxigént, természetesen nagyon lassan akkumulálódott, majd pedig miután eléggé fölakkumulálódott, akkor megjelentek a légzésre képes élőlények, ezek az aerob élőlények, ezek elterjedtek a Földön, majd az eukarióták, és az első többsejtű növények és állatok, azok csak mintegy 1,5 milliárd évvel ezelőtt jelenhettek meg, az első gerincesek pedig még később. Tehát itt lehet látni, hogy a nulla szintről körülbelül a 20%-os szintre emelkedett az oxigén légköri koncentrációja. Egy kicsit részletesebben mutatja ez az ábra, ami azért azt is mutatja, hogy ennek a pontos értékeit nem tudjuk, tehát valahol a piros és a zöld között van az oxigén koncentrációja az adott időszakban. Tehát itt is a giga években számolunk vissza, tehát 3,8 milliárd évvel ezelőtti időszak az itt van, és a jelen pedig itt található. Amikor elkezdtek a fotoszintetikus élőlények, tehát a cianobaktériumok, kékmoszatok oxigént termelni, akkor először lényegében szinte semmi nem jutott ki a légkörbe. Ennek gyönyörű jeleit láthatjuk. Itt van például ugye a Grand Canyonban, itt amit lehet látni, az az, hogy oxidált vasat látunk. Tehát ez gyakorlatilag az jó néhány milliárd évig, tehát jó néhány millió évig, első 1-2 milliárd évben a termelt oxigén az gyakorlatilag a vas oxidálására fordítódott. Ezután volt lehetséges az, hogy már amikor néhány százalékot elérte az oxigén szintje, akkor a légköri oxigénben a napsugárzás hatására az oxigénből ózonmolekulák keletkeztek. Az ózon molekulának, ugye tudjuk azt, hogy az ózon réteg mennyire fontos, ez véd meg bennünket a kemény UV-sugárzástól, tehát, tehát mindenki hallott biztos az ózonlukról, hogy az mennyire veszélyes, és mennyire le lehet ott égni, és milyen súlyos bőrrákot is lehet kapni, de hát ez az ózon réteg, az kémiai folyamattal, fotokémiai folyamattal alakul ki, illetve alakult ki durván egy olyan 1,5 milliárd évvel ezelőtt. Ez nyitotta meg a lehetőségét annak, hogy egyáltalán a szárazföldre kiköltözhessen az élet. Addig, amíg ózonréteg nem volt, szárazföldi élet sem volt lényegében lehetséges. És hát a szárazföld meghódítása, tehát akkor itt kezdődött, és itt lehet látni, hogy egy jelentős ennek következtében azután az oxigén atmoszféra is jelentősen megnőtt. Hála Istennek, ugye most ez a 20% körüli oxigén atmoszféra áll rendelkezésünkre. Ez egy érdekes ábra, azon érdemes talán úgy elgondolkodni, hogy hol is tartunk. Tehát itt ez a Föld 5 milliárd éves biogeológiai órája, ami azt mutatja, hogy amiről már beszéltem, tehát itt jelennek meg a cianobaktériumok, majd az eukarióták, az algák, és csak itt valahol itt durván egy ilyen jó pár százmillió évvel ezelőtt a növények, majd az emlősök, és hát itt ez a nagyon vékonyka kis szelet az emberről szól. Hát ez egyúttal talán azt is mutatja, hogy milyen sérülékeny ez az egész rendszer. A biogeokémiai ciklusokról egy pár szót úgy érdemes beszélni. Hát ugye a Föld, valaki úgy belegondol, hogy milyen is lehetett a Föld ahhoz képest, amilyen most, pár milliárd évvel ezelőtt, akkor tulajdonképpen mind a történet arról szól, hogy ezek a biogeokémiai ciklusok hogyan alakították át, tehát milyen kölcsönhatások voltak az élővilág, a kémiai folyamatok és a geológiai folyamatok között. Hát itt a legfontosabbakat soroltam föl, az oxigén, a széndioxid, a nitrogén, a víz, de hát szinte mindegyik elem bevihető egy-egy ilyen biogeokémiai ciklusba. Hogy mekkora is ez a biogeokémiai ciklus, vagy hogy az embernek valami képe legyen róla, hát ezt találtam, ezt a szemléletes ábrát, hogy jelenleg átlagosan minden egyes órában két gázai piramis tömegének megfelelő széndioxid megkötésé történik meg. Ez a fotoszintézisnek köszönhető. Tehát ez nyilvánvalóan erősen át tudja alakítani a Föld felszínét. Hát a szén körforgásáról ez egy nagyon népszerű és azt hiszem, hogy könnyen érthető ábra. Tehát igazából mindaddig, amíg az ember nem volt jelen, és hát még azt kell mondjam, hogy akár az utóbbi pár száz évig is, igazából csak egy tiszta biogeokémiai ciklus volt jelen, tehát a fotoszintézis, a növények légzése, az állatok légzése, a mindenféle párolgások és a víz, ezek gyakorlatilag teljes egyensúlyban voltak. Nyilvánvaló, mint ahogy majd arra a példát is fogok mutatni, azért ettől az egyensúly állapottól különböző, például a geológiai folyamatok révén nagy eltérések és nagy ugrások is voltak, vagy akár csillagászati események révén is. De azért fontos azt látni, hogy tehát a szén körforgása pontosan amiatt, amire az előbb utaltam, hogy mekkora tömegekről van szó, körülbelül 15-30 év alatt teljesen kicserélődik az a széndioxid mennyiség, amelyik most a légkörben van. Tehát az unokáink már egy másfajta levegőt fognak szívni. Sőt, ha úgy tetszik, akkor az oxigén is már az egyiptomiakkal nagy eséllyel már más levegőt szívunk, illetve más levegőt szívtak, mint amit most szívunk mi, mert az oxigén is elég jelentős mértékben néhány ezer év alatt ki tud cserélődni teljes mértékben. Tehát ez is megint csak arra szeretnék ebből utalni, hogy azért itt elég vékony jégen táncolunk, hiszen ezek azért a Föld történetéhez képest rendkívül rövid idők. Itt néhány számot is mutatok, nem mintha ezeknek a számoknak önmagukban jelentőségük lenne, de hát itt is azért lehet látni, hogy gigatonnákról beszélünk, amikor a szén globális körforgásáról beszélünk, ugye, ami 10-15 gram, és hát lehet látni, hogy ebben ez a NASA által készített képben, tehát amelyik számba veszi, hogy a szén milyen formában van jelen, tehát itt ez a fossil fuels, ezek a fosszilis energiahordozók, a szén az atmoszférában ehhez képest ugye csak egy töredéke van jelen az atmoszférában. A fotoszintézis és a légzés során, tehát itt lehet látni a szárazföldi fotoszintézis, a 120 petagrammot tesz ki évente. Ugyanannyi nagyjából, ha összeadom, a légzés során kibocsátott széndioxid. Amire itt föl szeretném hívni a figyelmet, az, hogy amikor mi itt a Föld mélyéről a fotoszintetikus termékeket kivesszük, tehát amit már egyszer a fotoszintézis elsüllyesztett, mert ugye ezek mind fotoszintetikus eredetűek, tehát a fosszilis energiahordozók, a Föld mélyéről kihozzuk ezeket, és azt a széndioxidot, amit már egyszer a fotoszintézis megkötött, újra a légkörbe bocsátjuk. Ami fontos, és hát észre kell venni, tehát ehhez a szárazföldi fotoszintézis 120 petagrammos teljesítményéhez képest, ugye 7,7 petagram van, ami azért számottevő, tehát 5-10% közötti ez az érték. Egy másik fontos tény, amit itt lehet látni, ugye a deforestation and land use, Ez azt jelenti, ugye, hogy egyúttal a fotoszintézis által használt területeknek a mennyiségét is csökkentjük, aminek következtében önmagában is bocsátunk ki széndioxidot a levegőben. Van még egy fontos pont, amit csak most azért karikázok be, hogy azt mutassam, hogy az óceánnál, tehát a fotoszintetikusan megkötött, illetve az óceán által elnyelt és a kibocsátott széndioxid mennyisége sincs egyensúlyban. Erre majd visszatérek. Hát nézzük meg a növekvő széndioxid koncentrációnak a hatását. Hát itt lehet látni, és ez két dolgot mutat ez az ábra, hogy ez egy fűrészfog ábra, amely emelkedik, fűrészfog függvény. A fűrészfognak, tehát ez a csökkenő, emelkedő fűrészfogat, az egyszerű indoka van, nevezetesen az, hogy az északi féltekén vannak lombhullató erdők. És amikor a lombhullató erdők elhullatják, hogy a leveleiket, akkor a széndioxid szint megemelkedik. Tavasszal pedig próbálja ezt visszahozni. De ez nem sikeres teljesen, ettől van az általános emelkedés, pontosan attól az egyensúlytól való eltérés következtében emelkedik ez. Lehet látni itt az értékeket, ez itt 1960 és 2010 közötti méréseket mutat, és itt 300 valamennyiről, durván 300, most nem látom pontosan, 380 körüli értéket ér el. Ez a part per million, tehát a ppm egységben van. Hát ez egy nagyon jellegzetes ábra, és talán érdemes ezen is elgondolkodni. Ez egy 1970-es kép, egy átlagos amerikai család egy év alatt felhasznált olajmennyiségét mutatja. Természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt az olajmennyiséget ők közvetlenül használják, de ez benne van az ő fűtésükben, a közlekedésben, egyáltalán az egész államlétében, és így tovább. Ez a fogyasztás mostanra azért már 40%-kal magasabb. Mielőtt olyan nagyon kihúznák magunkat, hogy hát igen, ez Amerikában van, Európában viszont ennél sokkal jobb helyzet. Na most egy kicsit azért azt gondolom, hogy kicsit szerényebbre kell vennünk ezt az állítást. Tudnélék, Európa sokkal rosszabb helyzetben van, hogyha azt nézzük, hogy mennyit használunk föl a természet adottságaiból, és mennyit tudunk abba visszapótolni. És itt gyakorlatilag körülbelül 10-szer annyit használunk föl, mint amennyit vissza tudunk pótolni. Globálisan szerencsére ez a helyzet azért jobb, mert azért Európán kívüli országokban, amik kevésbé populáltak, meg nagyobb területek vannak, ugye a közvetlen akár a tengerben, akár pedig a dzsungelekben, az ott sokat javít ezen a mérlegen. Hát úgy általában azt gondolom, hogy egy ökológiai adósságcsapdával nézünk szembe, és hát nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy nagy az ökológiai lábnyomunk, és hát erre a következő rajz azért azt hiszem, hogy eléggé jól rávilágít, hogy nagyjából ilyen az ökológiai lábnyomunk, ami a Földet illeti. Hát az üvegház hatásról azt gondolom, hogy mindenki üvegház hatással mindenki tisztában van. Tehát a széndioxid az egyik legfontosabb üvegházgáz, ezen kívül a metán, természetesen egy csomó más gáz is nagyon fontos, de ez a két legfontosabb üvegházgázunk. Ami, hát az üvegház hatás ugye abból áll, mindenki jól ismeri, feltételezem, ugye, hogy az elnyelt és felmelegedést okozó sugarak, ugye infravörös sugárzást, illetve a felmelegített testek infravörös sugárzást bocsátanak ki a Föld felszínéről, de ennek egy jelentős részét ez az üvegház, ami ugye a felhőkből, a széndioxidból, metánból, stb. Tehát az egész légkörből áll, az jelentős mértékben visszatartja. Csak egy dolgot szeretnék tisztázni, hogy az üvegházhatás az nem valami nagy mumus, sőt, igazából magának az üvegházhatásnak köszönhetjük igen jelentős részben azt, hogy élhető lakható földünk van. Tudnélik, ha nem lenne üvegházhatás, akkor mínusz 18 fok lenne az átlag hőmérséklet, most pedig durván olyan 15 fok körül van. Tehát ez igen pozitív, ha úgy tetszik, az üvegházhatás számunkra, amire nagyon vigyázni kell, hogy ebben az üvegházhatás, ugye ha az egyensúly állapotból kimozdítjuk, akkor az üvegházhatás, az úgy mondjuk, hogy fokozódik az üvegházhatás, és néhány fokkal esetleg föl tud melegedni a föld egészen. Ez ugye a globális felmelegedés néven ismert jelenség. Hát itt lehet látni, hogy voltak ilyen globális felmelegedések a föld történet során. Az elmúlt 800 ezer évben itt a hőmérséklet ingadozást lehet látni, nem tudom, hogy látják-e a számokat, ezt itt leolvasom. Tehát olyan 5-10 fokokat tudott ingadozni a hőmérséklet különböző időszakokban, amit észre kell venni az, hogy a metán és a széndioxid szintje is elég jól követte azt, vagy ha úgy tetszik, akkor a hőmérsékleti ingadozás nagyon jól egybeesik a metán és a széndioxid szint ingadozásával. Ezek nyilván ugye geológiai folyamatok révén rengeteg metán tud például kiszabadulni, vagy széndioxid a föld mélyéről. Még egy dolgot kell azonban észrevenni, hogy ugyan ezek nagyon nagy ingadozások, például a széndioxid szintben, ez a széndioxid szint azért mindössze 240 és 280 ppm között ingadozott. Most ha tetszik emlékezni rá, az előbb már mutattam, hogy a 2000-es évek elején ott már 380-as ppm-ről beszéltünk. A 2011-es ez az ábra, ott 392-es ppm-ről beszélünk. Van egy honlap, ahol az aznapi ppm szintet, széndioxid szintet meg lehet nézni, ez kb. 400 ppm-nél tartunk most. Na most, ha összetetszenek hasonlítani azzal, hogy a széndioxid szintnek ez a változása milyen hőmérséklet ingadozást okozott, vagy pedig milyen hőmérséklet ingadozással függött össze, ezt a kettőt azért nagyon óvatosan fogalmaznék, tehát nehéz ezt így pontosan megmondani, akkor az ember azért elkezd egy picit aggódni, hogy itt azért 5-10 fokos ingadozások vannak. Hát itt mutatja ez az ábra, hogy 1900-as évek elejétől a mai szintig a széndioxid szint és a hőmérséklet 5 éves átlagokat véve hogyan függ össze egymással. És hát bizony akárhogy is nem szeretnénk ezt tudomásul venni, az globális átlag hőmérséklet és a széndioxid szint az nagyon szorosan korrelál, és tudjuk azt, hogy a széndioxid kibocsátás az antropogén, tehát az emberi civilizációhoz tartozik, tehát itt nyilvánvaló az okozati összefüggés elég könnyen megállapítható. Hát talán nem véletlen az sem, hogy a meteorológusok szerint 1850 óta a 15 legmelegebb év közül 14 1990 óta következett be. A Föld jelenleg, és hát itt is már korrigálnom kellett a pár évvel ezelőtti előadásomon, amikor még 0,7 volt a hőmérsékletemelkedés, most már 0,85 fokot mondanak, hogy ennyit emelkedett a globális hőmérséklet 1900 óta. Miért kell ebben olyan rendkívül óvatosnak lennünk, illetve mi a legnagyobb veszélye talán ennek a dolognak? A legnagyobb veszélyét én abban látom, hogy rendkívül hosszú időállandókról beszélünk. Tehát, hogyha most valamilyen oknál fogva, és ez nem fog olyan nagyon könnyen bekövetkezni, a széndioxid kibocsátást nullára le tehát értelemszerűen, ugye, tehát az ipari és a civilizációs széndioxid kibocsátást nullára leszorítanánk, ami nem lesz egy nagyon könnyen elérhető cél, akkor is maga a széndioxid mennyiségének a stabilizálódása az 1-200 évig fog tartani. Egy darabig még emelkedni fog a széndioxid szint. Ez különböző okoknál fogva van, de mondjuk egyet-kettőt majd esetleg itt még rátérhetünk. De önmaga a hőmérséklet stabilizálódás is pár száz évet fog igénybe venni, a tengerszint emelkedése pedig még többet. Tehát itt a tengerszint emelkedésénél ugye a hőtágulás vagy a jégolvadás a következtében bekövetkező tengerszint emelkedésről azt mondják, hogy az akár 1000 évig is eltarthat. Tehát ahhoz képest, hogyha teljesen leszorítjuk ezt a széndioxid kibocsátás szintjét. Tehát rendkívül hosszú időállandókról beszélünk. És azt gondolom, hogy ez kell, hogy arra serkentsen bennünket, hogy amilyen gyorsan csak lehet, és amilyen hatékonyan csak lehet, ebbe a folyamatban valamilyen módon avatkozzunk be. Hát a hőmérséklet emelkedéséről különböző, hát egy rendkívül bonyolult rendszerről van szó, különböző modellek születtek, hát itt az IPCC, ez az International Panel of Climate Change nevezetű nemzetközi tudós társaság a jelzését mutatja, és ez azt mutatja, hogy 2 és 6 fok közötti hőmérséklet emelkedéssel kell számolnunk 2100-ra. Ugye ez még önök közül nagyon sokakat fog érinteni. Hát igazából a felismerés már megtörtént, tehát a cél most az EU, az USA, a fejlett államok gyakorlatilag azt gondolják, hogy ezt valahol, tehát most a jelenlegi 400-as körüli ppm értékről indulva kb. 550 ppm szinten meg lehet állítani. Korábban nincs esély rá. Nagyjából így lehet venni. A legjobb indulattal sem lehet ezt korábban megállítani, így gondolják. Ami, ha szerencsések vagyunk, akkor kb. 2 fokos globális hőmérséklet emelkedést fog okozni. Ez természetesen nem fog egyformán mindenkit rosszul érinteni, de például lehetség, hogy a finnek vagy a svédek nagyon fognak örülni, és kiváló szőlőtermesztéssel fognak foglalkozni egy pár száz évig, de hát azért globálisan azt gondolom, hogy őket sem fogja kellemesen érinteni. Azért sem, mert például, amire már utaltam, hogy az óceánok ugye nagyon sok széndioxidot elnyelnek. Tehát az egyúttal, mint tudjuk, hogy ha belecsavarjuk a szifonba a széndioxidot, az egy kicsit savasodni fog. Adott esetben az óceán savasodása már kimutatható egy 1/10 pH értékkel, és azt mondják, hogy körülbelül 2/10 pH-val csökkenni fog, tehát ezt a savasodást megint csak nem lehet megállítani. Hogy ennek milyen következményei vannak, ezt még egyelőre az ökológusok vitatják, de azért ennek nyilvánvaló következményei vannak. Hát van egy nagyon érdekes jelentés, erre szeretném mindenkinek a figyelmét, aki ilyen téma iránt érdeklődik. A Stern jelentés, ez egy angol közgazdász volt, aki maga körül gyűjtött természettudósokat, társadalomtudósokat, közgazdászokat, és elsősorban közgazdász szempontból megvizsgálta azt, hogy milyen következmények várhatók, és hogy mit kell tenni. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, legalábbis én azt gondolom, meg néhány levelezést ismerve, a Stern jelentés fordította meg, hogy 2005 környékén a politikai hangulatot abba az irányba, hogy igen, ezzel a kérdéssel abszolút muszáj foglalkozni. A Stern jelentésnek volt egy olyan állítása, hogy most ugyan bele kell ebbe ölnünk 1-2%-nyi GDP-nyi pénzmennyiséget, de ha ezt nem tesszük, akkor 5-10 vagy akár későbbi időszakokban ennek a sokszorosát kell majd ráköltenünk a következményekre. Így is vannak következmények, de ezek még talán kezelhetők. Az óceánok vizeinek fokozatos savasodása, ugye ez itt, aki kicsit a kémiával foglalkozik, a vászképződés például akár csak a korallokra gondolunk, de hát rengeteg a kálcium metabolizmushoz kapcsolódó folyamatot fog ez befolyásolni, ez a picike kis savasodás is. A tengerszint emelkedni fog, tengerparti területeket veszíthetünk el, szárazföldi éghajlatváltozások, ez ugye nagyjából érezhető, érzékelhető, a szegény országok, gazdag országok ellentéte az tovább fog fokozódni, majd egy táblázatot mutatok közvetlenül. Tehát ez az, amire már utaltam, tehát befektetés, áldozatvállalás kell, társadalmi paradigmaváltásra van szükség. De egyúttal a Stern jelentésnek, már bocsánat, hogy ilyen magyarosan mondom, tehát a Stern jelentésnek van egy nagyon pozitív olvasata is, hogy itt egy új iparág születik. És a szén alapú gazdaságot föl kell, hogy váltsa a környezetkímélő gazdaság. És itt talán egy érdekes gondolatra utalnék, nem tudom a nevét annak az arab sejknek, aki azt mondta, hogy a kőkorszaknak nem az illet vége, mert elfogyott a kő. Tehát az olajkorszaknak is vélhetőleg vége lesz, de nem azért, mert elfogy az olaj. Sokkal hamarabb kell annak vége lennie, mégpedig azért, mert nem folytatható tovább ez a fajta szénalapú gazdaság, ez tragikus következményekhez vezethet. Ez a Stern jelentésből néhány kiragadott táblázat. Itt lehet látni, hogy két fokos, ami ugye nagyjából elkerülhetetlen, azt mondja, hogy hát olyan 10 millió körüli ember a minden évben a coastal, tehát az óceánok partján az gyakorlatilag kiöntik onnan őket. Hát igen, jelentős részben kihalások várhatók, de hát most megmutatnám a 3 foknak a következményeit. Itt mondjuk 1 és 170 millió közé teszi. Hát ezeket a számokat pontosan hogy kapta, azt nem tudom. Ez a coastal floodingnak, tehát a tengerparti áradások következményeként. De hát itt a 3 fokos hőmérséklet, globális hőmérséklet emelkedéshez már 7 méteres tengerszint emelkedést jósolnak. Ami hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok területet érint. Akit ez érdekel, ezen a címen meg fogja találni az irodalomban. Hát egy pár szót még nagyon gyorsan, most megpróbálok fölgyorsítani. Az emberiség energiaigényéről, energiaforrásokról szeretnék beszélni. Hát ugye, amiről beszéltem, az ugye az, hogy a Föld teljes energiafelhasználásnak 80%-a az fosszilis eredetű. Tehát lényegében a már egyszer fotoszintézis által megkötött széndioxidot visszahozzuk a Föld felszíne fölé. Még egy érdekes szám van itt, azt gondolom, hogy anélkül, hogy alábecsülni az ember a nukleáris energiának a jelentőségét, globálisan ez mindössze 6%. Ugyanakkor itt vannak az alternatív energiaforrások, tehát pillanatnyilag a globális energiaigény, ha teravattokban fejezem ki, az 15 teravatt. Csak úgy jelzem, hogy 2010-ben ez még csak 13 teravatt volt, és olyan 2040 körülre 30 teravatt körülre satszolják, hogy körülbelül ennyi lesz. De szerencsére az alternatív megújuló széndioxidmentes energiaforrásból is elég sok van. Ugye a szél 170 teravatt, hát a többit nem mondanám, de a napfény, mint olyan, a 178 ezer teravatt. Tehát ez gyakorlatilag kimeríthetetlen, de maga a fotoszintézis is 120 teravattot tud termelni évente globális szinten. Tehát az is többszörös a globális energiaigénynek. Hát itt ez az ábra azt mutatja, hogy ha sikerül majd azt a technológiát kidolgozni, ami nagy területen és nagy méretekben is alkalmazható, világméretekben, akkor és 10%-os energiahatékonysággal tudnánk használni a belső napfény energiát, ami kis lépésekben már sikerült, de hát attól még, hogy ez teljes területekre kiterjedten és teljes rendszerszerűen működjön, még nagyon messze vagyunk, akkor világméretekben mindössze 150 ezer négyzetkilométert kéne igénybe venni, itt mutatja az egyes területeken, hogy ez az inszalációt mutatja, tehát hogy hol mennyi napfény éri és mennyi napfény energiára lehet számítani, ez itt watt per négyzetméterben van magadva, és Magyarországon is mindössze olyan 200 négyzetkilométerre lenne szükség. Hát természetesen ez még egyelőre nem a valóság. A valósághoz hozzátartozik az, hogy növekszik a populáció még egy ideig, és hát a növekvő populáció, amelyet főként ezekben az országokban van, az azt jelenti, hogy itt még nagyon alacsony az egyfőre eső energiafelhasználás, és hát nem gondolom, hogy nekünk, mint a fejlettebb világhoz tartozóknak van bármilyen jogunk is azt mondani, hogy hát mi azért továbbra is ragaszkodnánk ahhoz, hogy itt közlekedés, víz, villany, stb. Legyen, de hát ti azért elegedjetek meg ezzel a szinttel, nem, ez nem egy reális alternatíva. Ugyanakkor az EU kibocsátási célértékek már világosan megfogalmazásra kerültek, és erről is lehetett hallani, tehát itt a kibocsátási értékeket fokozatosan le kell csökkenteni, úgy, hogy közben az energiafelhasználást nem feltétlenül kell korlátozni, illetve nem kell korlátozni, ez nem olyan, hogy nem kell takarékoskodni. Itt egy érdekes ábrát lehet látni, hogy hogyan, mi várható itt, és milyen alternatívák vannak. Ugye pillanatnyilag valahol itt vagyunk, 2015 környékén, ez felel meg ennek a 15 teravatnak egy más egységben kifejezve, és hát lehet látni, hogy itt ennek hát nem is a duplája, de rövidesen azért elég jelentős mennyiséggel kell ezt még pótolni. Csak úgy érdekességként mondom ahhoz, hogy ezt nukleáris energiával szeretnénk pótolni ezt a növekményt, az hetente kellene egy-egy atomerőművet átadni. Na most ennek inkább a fordítottja igaz, tehát évente azért néhányat inkább kivonnak a forgalomból. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy nukleáris energia az nem egy alternatíva. A gáz, olaj és szén az egyelőre nem helyettesíthető számottevő mértékben, de ha összehasonlítjuk ezt a megújuló energiaforrásoknak ezt a nagyságát, ez a nagyság, ez körülbelül ugyanakkora, mint a 70-es vagy 80-as években volt a teljes energiafelhasználásunk. Tehát ez, meg hát tudjuk a trendeket, igazából azt mutatja, hogy igenis lehet arra számítani, hogy a megújuló energiaipar az rendkívül mértékben fejlődni fog. Hát a lehetséges megoldások erre vonatkozóan néhány technológiát át lehet tekinteni, tehát a kutatás-fejlesztés irányait számos fórumon megvitatják. Például az Európai Tudományos Alap, ami egy fehér könyvet adott ki, és ebben a fehér könyvben hát áttekintik azt, hogy részben biológiai, részben műszaki, részben hibrid megoldások milyen módon tudnak hozzájárulni, és melyik kutatási terület milyen irányba mozog, és milyen fejlesztések várhatók ezen. Ez pár évvel ezelőtt jelent meg ez a fehér könyv. És a K+F irányok közül 15 rész megoldási javaslat van felsorolva, aminek közel a fele, tehát ez mind a szoláris energiáról szól, aminek közel a fele a biológiai alapon működik. Itt néhányat fogok most csak bemutatni, csak illusztrálásképpen, hogy igen, ezen a területen lehet dolgozni, ezen a területen komoly munka folyik. Hát például egy nagyon érdekes történet, nagyon egyszerűnek tűnik, De nagy valószínűséggel ezt lehet használni. Vannak a kovamoszatok, ezek szilíciumborítása, tehát ezek a sejtfaluk, ezek szilíciumból van. De az életciklusok, és nagyon szépek egyébként, itt lehet látni mikroszkópos képeiket, nagyon jellegzetes életciklusuk van, nevezetesen azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, hogy nagyon könnyen lesüllyednek a tenger mélyére. Ennek következtében az történik, hogy lényegében kivonják a megkötött széndioxidot nagyon hosszú időre, tehát szekvesztrálják. De ennek a tömegarányuk 2%-os. Ugyanakkor, tehát a globális méretekben nézve, ugyanakkor 25%-nyi széndioxid fixálást végeznek el, tehát ezért ilyen nagyon nagy, nagyon gyors az életciklusuk. És emiatt alkalmasak lehetnek a globális széndioxid szekvesztrálásra, tehát az, hogy kivonjuk fokozatosan a széndioxidot a légkörből. Hát erre egyelőre még azért nagy mértékben, nagy léptékű kísérletek nem folynak, de hát ezek többnyire táplálék limitált ezeknek a jelenléte, tehát a tömegarányokat elben lehetne növelni, de természetesen minden ilyen kísérlettel azért nagyon óvatosan kell bánni. De ez minden esetre egyfajta lehetőség. Hát ez az adaptációs mechanizmusok miatt is érdekes, többek között mi is vizsgáljuk, ez itt a két fiatal kollégámat mutatja, akikkel a neutronszórás vizsgálatokat végezünk Svájcban és Franciaországban. Ezekkel azt lehet látni, hogy ezek az algák a kromatikus adaptációjuk során hogyan változtatják a szerkezetüket, és ez valahogy az életciklusukkal összefügg. Ez német kollégáktól kölcsönöztem ezt a képet. Ez azt mutatja, hogy ugye tudva levő az, hogy a zöld algák és a cianobaktériumok azok bizonyos körülmények között igazából, amikor túl sok energiát kapnak, akkor ennek az energiának egy részét hidrogén termelésbe fordítják. Hogyha ezt meg lehetne kicsit manipulálni abba az irányba, hogy tessék egy kicsivel több hidrogén termelni nekünk, ugye az hidrogén az egy abszolút tiszta energiaforrás, akkor szerencsés esetben mondjuk egy farmernek a hátsó kertjében ezek az algák szépen pöfögik ki a hidrogént, és ő ezt a traktorjába betöltve aztán tiszta energiával műveli a földjét. Hát ez is egyelőre még abban a fázisban van, hogy kutatás szinten azért elég jelentős kutatások folynak ebbe az irányba. Ez csak egy séma, és itt azért mutatja azt, hogy a kérdés ez karáncsom olyan nagyon egyszerű. Itt például ez a hidrogénáz molekula, itt kétféle hidrogénáz molekulát mutatok be, hát ennek a szerkezetét és a pontos működését kell föltárni ahhoz, hogy ebbe egyáltalán bele tudjunk avatkozni. Hát a biológiai szerkezetek feltárásának eszközei vannak. Itt a szinkrotron fényforrást mutatom. Ez egy nagy elektrongyorsító, közel fénysebességgel szágulnának körbe-körbe az elektronok, és a kisebb andulátorok, tehát ilyen kis mágneses eltérítők mellett azután röntgensugarat vagy egyéb sugárzást bocsátanak ki. Rendkívül hatékony eszköz. Itt mutatja, ez az európai szinkrotron berendezés volt, ami Grenoble-ban van, és itt mutatja ezeket az eszközeket, ezek a röntgen mérőállomások, amiknek a segítségével azután ma a biokémia könyvekben nem ilyen kis apró rajzok vannak, hogy így képzeljük el azt a molekulát, vagy amúgy képzeljük el, hanem mondjuk olyan ábrák, mint amit ez mutat, hogy gyakorlatilag atomi felbontású szerkezeteket látunk. És innentől fogva van esélyünk arra, hogy megértsük ezeket a folyamatokat, és egyáltalán, tehát ez még csak a szerkezet, tehát hogy a szerkezetüket láthassuk, és a szerkezet alapján, hogyha funkcionális vizsgálatokat is végzünk, akkor mint például a lézercentrumokban, ahol ultragyors folyamatokat lehet nézni, akkor ezekkel a funkcionális folyamatok révén már azután meg tudjuk mondani, hogy itt akár a néhány száz femtoszekundum alatt az energia, tehát az a gerjesztési energia, ami a napfényből érkezik, azzal mi történik. Tehát ahhoz, hogy ezt mesterségesen megcsináljuk, ezt is nagyon pontosan meg kell ismerni. A teljesen új berendezések, amik most Európában is épülnek, ez éppenséggel a Stanfordi berendezés, ez a szabad elektronlézer, ez a szerkezet és a funkció feltárásának egy fantasztikus új eszköze, és hát többek között ennek a segítségével van esély arra, meg persze egy csomó más módszernek a bevezetésével, hogy ezt a fotoszintetikus vízbontást, melynek során ugye a vizet oxigénre és protonokra bontjuk, tehát akkor, hogy az oxigénnel már rendben vagyunk, a protonokból meg kiválóan tudunk hidrogént csinálni. Tehát ahhoz meg kell ismerni ezt ennek a ciklusnak a működését. Ezek a számok, amik itt föl vannak itt írva, ezek angströmökben értendők, tehát néhány tized vagy század angströmi különbségeket kell még itt meghatározni ahhoz, hogy ezt pontosan meg lehessen tudni, hogy ez a pici kis egység, ami itt van ebben a nagy protein és membrán mátrixban, az hogyan működik. Ez csak úgy a dolgok érzékeltetésére, ez itt több tucat alegységből áll, és körülbelül olyan, ha jól emlékszem, olyan 45-50 ezer atom van, és ennek a pontos helyét kell megtudni néhány angströmnyi eltéréssel, vagy néhány tized angströmnyivel. Hát ezek a perspektívák, és ezek alapján a biológia részéről legalábbis nagyon jó esély van arra, hogy bele lehet avatkozni ebbe az ördögi körbe, amiben ugye az emberiség beleszaladt, és a globális problémák megoldására itt van esély. Hát itt hadd legyek annyira lokálpatrióta, hogy nagyon reméljük, hogy mivel a Szegeden épülő világszínvonalú ELI Alps, tehát az Extreme Light Infrastructure, ami az attoszekundumos fénypulzusokat fogja adni, az még további áttöréseket hoz majd ezen a területen. Annál is inkább reméljük ezt, mert ennek a fő profilja a biológia és az anyagtudományok. Végül Teller Edét szeretném itt idézni. Hadd olvassam föl, a tudomány és technológia nem old meg minden problémát, de tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet megoldani. Hadd emeljem ki ennek mind a két oldalát, tehát egyrészt nyilván Teller Ede elsősorban arra gondolt, hogy a tudomány és technológia abszolút szükségszerű, amivel azt gondolom, hogy senki nem vitatkozik. Ugyanakkor viszont azt is, a mondat másik felét is ki szeretném emelni, hogy itt mindenkinek van tennivalója ebben a kérdéskör megoldásában, tehát a tudomány és technológia önmagában nem fogja megoldani ezeket a kérdéseket. Itt a társadalomtudománytól a politikáig, ahogy már említettem, mindenkinek megvan a maga tennivalója. Ehhez én mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, ha úgy tetszik, akkor a saját unokáim érdekében is. És nagyon köszönöm a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Janáki Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi adjunktusa tartja meg a tüzelőanyagok előállítása napenergia segítségével című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!